Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Velünk van Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek megint.
És velünk van Tóth György, a Mediátor PR vezetője is.
Szia Viktor, szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat.
Vendégünk Márton Szabolcs lesz, az Indamédia ügyfélélmény igazgatója. Hát ebből ki is derül, hogy az ügyfélélmény lesz a témánk, hogyan jutunk el a kreatív élménytől az ügyfélélményig. Platformhírünk az, hogy visszatér az ismerősök fül a Facebookra. Erről már egy évvel ezelőtt beszéltünk, még akkor provizórikusan ez most megtörtént, de sajnos csak Amerikában. A hírek között szó lesz az Oreo és a Minecraft közös promóciójáról. Megérkezett a legújabb Coffee This Story, erről is szó lesz, mint ahogyan az új KFC spotokról is, és amivel kezdünk, az AirPods vadonatúj, több mint 5 perces rövidfilmje, gyakorlatilag egy funkcióhoz hozzácsatoltak egy rövidfilmet, ami ebben izgalmas, hogy Pedro Pascal a főszereplője, és Spike Jonze rendezte. Jelentkeznek, mindenki jelentkezik.
Én csak egy rövid közbeszúrás, hogy, ugye, hogy megint rád kell nézzek, hogy minden alkalommal elmondod, hogy tudod, ahogy a cipőt a cipőboltból, hogy reklámba színészt, és ugye ezt most itt megkaptad.
Abszolút.
Tehát Pedro Pascalnál alkalmasabb figurát szinte nem is találhattunk volna, hiszen itt egy hatalmas érzelmi skálán kell játszani a szomorúságtól az ilyen teljesen szürreális táncjelenetekig valójában, de hát Bence, kíváncsi vagyok, hogy neked, mert gondolom, neked tetszik ez a spot, hogy miért tetszik ez a spot.
A rövidfilm felvetéshez kanyarodnék vissza, mert azért lesz...
Mert ezt én neveztem rövidfilmnek.
Igen, és azért lesz érdekes a műsor, hogy rövidfilmnek nevezted, de egyébként a következő KFC két spot, amiről beszélni fogunk, az sokkal inkább rövidfilm, mint ez, mert ez azért ez egy reklámos dolog, csak szép hosszan ki van bontva, de egyébként lehet belőle bármikor egy majdnem egy 30 vagy akár talán 15 másodperces vágatot is készíteni, ha annyira barbárok vagyunk, de egyébként ilyen kibontva szép, és persze van benne storytelling, úgy van benne a storytelling, hogy azért így rá kell jönni, hogy akkor így mi is történt, melyik jelenet volt előbb, melyik később, és az egész az ilyen nagyon szép, nagyon látványos, és nagyon átélhetően mutatja be azt, hogy hogy a füleseknek az agycsillapító funkciója az mire képes, szinesztéziába tobzódunk, tehát ez tényleg egy ilyen klasszikus reklámos szép megfejtés. Nézzétek meg a 7 évvel ezelőtti szintén Apple számára készített Spike Jonze reklámot, amit a HomePodnak készült. Nagyon-nagyon hasonló a hangulat, az is szerintem egy nagyon-nagyon szép megfejtés. Ilyenekért csinálunk reklámokat.
És akkor ezt nem is érezzük túlzásnak, hogy egyetlen, itt arról van szó, hogy a noise cancellation, tehát az zajszűrő funkció kerül a reklám középpontjába az új AirPods esetében, hogy ez...
Hát így biztos, hogy megjegyzed. Ha végignézed a filmet, akkor tuti, hogy eszedbe fog jutni, hogy amikor majd ilyen fülest fogsz keresni, tehát van ennek szerintem egy ilyen vonatkozása. Illetve bocsánat, egy kérdés, hadd tegyek föl, mi folyik itt? Az embereknek újra igénye lett a long format storytellingre?
Az embernek mindig is van igényük a long format storytellingre.
Miről árulkodik a TikTok?
Ez szerintem egy iszonyatos...
Miről árulkodik a shorts?
Mondom, ez egy iszonyatos félreértés. Tehát, hogy az, hogy amikor elkezdünk tartalmakat tukmálni, persze van egy pár másodpercet, hogy megragadd a fogyasztó figyelmét. Tehát ott tényleg csak egy pár másodperced van. De, hogyha felkeltetted a figyelmet, és valami érzelmet, szenvedélyt, érdeklődést, kíváncsiságot, praktikumot kínálsz, akkor az emberek hosszút is végignézni. Az emberek végignéznek hosszú filmeket, az emberek végigolvasnak hosszú könyveket, és hosszabb spotokat is megnéznek, hogyha az tényleg jól néz ki, és az elején van egy olyan felvetés, hogy így nézed, hogy így, itt most mi fog történni.
Akkor viszont innen kössünk is rá a KFC csirkés rövid filmjeire, mert ugyanez a helyzet.
A két film arról szól, hogy a KFC-nek az a mondása, hogy higgy a csirkékben, és ezt egy ilyen egészen szürreális világban mutatja be. Az elsőben talán azt látjuk, hogy hogyan zombulnak, szektásodnak be az emberek, hogyan válnak olyanná, mint hogyha a mesterséges intelligencia generálta volna őket. Ez az első mondatban megjelenik ez a felvetés a spotban. Lehet mondani, hogy rövid film, mert ezek sokkal kevésbé reklámspot-szerű spotok. Ezek tényleg kb. Olyanok, mint hogyha ilyen kísérleti filmek lennének, disztópikusak.
Hát, hogyha beszéltünk már nem olyan régen másik adásban a kockázatokról, ezek nyilvánvalóan kockázatos húzás egy márkáról, de egyértelműen látszik az, hogy szeretnének ebből valamifajta beszélgetést is indukálni erről az egészről. Ugye az egésznek a megközelítése ez a mostanában sokszor elhangzó post-truth dolog, tehát hogy az ilyen alapvető megkérdőjelezhetetlen igazságok, vagy a látszat és az igazság közötti elmosódás, tehát olyan világba viszel bennünket,
kezdetben
ahol...
Kezdetben vala.
Igen, de hogy olyan világba viszel bennünket, amiben nyilvánvalóan mi is szembesülünk, hogy akkor ez most igaz vagy nem, azt állítja egyáltalán, hogy ez igaz, vagy állít-e bármit is, van-e mögötte állítás. Szóval ez egy elég erős diskurzus kezdeményező dolog. Azt nem tudom egyébként, hogy így nem követtem le teljes mértékben, hogy az embereknek, de gyanítom erről, szerintem értetlenül állnak inkább.
Az értetlenség jellemzi a reakciókat egyébként, ahogy utána néztünk, és a másik az, hogy keresik az értelmezést az emberek ezekről a spotokkal kapcsolatban. Nagyon-nagyon durván zavarba ejtik őket, és tényleg van egy beszélgetés erről, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy jó-e, ha olyan spotot csinálsz, ami ennyire zavarba ejtő, ami igazából egy picikét creepy, nem biztos, hogy jó nézni, így folyamatosan így jártatja az adatot, meg akarod fejteni, az egy rossz elvárás egyébként a reklámnézőktől, hogy az lesz neki egy jó márkaélmény, hogyha meg kell fejteni egy reklámot vagy egy spotot, mert nem várjuk ezt a reklámottól, azoktól egy ilyen önfelett szórakozást várunk, ez meg nem önfelett szórakozás. Hát az egész ez nagyon-nagyon ilyen ellenpéldának tűnik arra, hogy mi lehet a jó reklámozás. Nagyon izgalmas döntés volt ez a Brit Mother ügynökség részéről, hogy ilyen spotokat csinált a KFC-nek. Nézzétek meg ezt is.
Itt az új Cofidis Story, egy szponzoráció bejelentése ez. Szerintem ilyen szempontból ez kilóg az összes többi Cofidis Storyból. Ez egy sokkal rövidebb történet, valószínűleg csak azért, mert tényleg egy szponzorációt jelentenek be.
És nem csak rövidebb, hanem ugye az a fajta márkától megszokott humor bomba sem robban.
Nem akkorát, igen.
Ebben a filmben. Sőt. Szerintem ezt deklaráltam valahogy, nem is akarták afelé kanyarítani. Ugye itt arról van szó, hogy egy biciklis hősünk van, aki fiatal korában Kárpátok bajnoka volt, és most pedig talán 30 éve, 20-30 éve elteltével újra bringára pattan így idősebb korában. És ez nem csak a fogyasztóbarát hiteltermék kommunikáció, hanem egyben bejelentése annak is, hogy ők a szponzorai a...
A Tour de Hongrie-nak 2025-ben. Ebben a mostani új Cofidis spotban tényleg nincs ez az ilyen egészen elképesztően derűs, abszurd vicc, humor, ami a Cofidis spotokat jellemezte az elmúlt években. Én viszont elfogult vagyok mindenféle bicajos megmozdulás és általában a bicajozás iránt, úgyhogy nekem abszolút megmelengedte a szívemet maga a történet is, meg az, hogy egy szponzoráció bejelentése csinált egy ilyen nagyon kedves spotot a Cofidis, de én nem akarom ezt értékelni, mert mondom, engem elfogultként megragadott ez a dolog.
Az Oreo és a Minecraft közös promójára menjünk rá. Itt ugye az influencer promócióról beszélünk, ami szerintem ennek az influencer érának már a végét jelzi. Az ennek alatt azt értem, hogy szerintem most már stílusban, hanghordozásban, vállalt amatőrségben, túljátszásban, azt hiszem, hogy ennyi volt.
Nagyon erős állítások ezek, Viktor. Cinematikus ez a videó? De cinematikus, ez rendesen ja, be van fényelve, akkor... be van világítva, ezt megpróbált, meg van rendezve. Az összes ilyen mozis kellék, az így bele van pakolva, az, hogy a megszólaló az nem egy színész, nem egy profi színész, hanem egy influencer. Emiatt érzed ezeket az erős szavakat ezzel a dologgal kapcsolatban.
Nem tudom, mennyire erős, hát én azt gondolom, hogy semmi, ahol bezáródik egy ajtót, kinyílik egy új. Tudjátok. Hát,
nem olyan régen beszéltünk arról, hogy a hazai influencer piac tovább bővül, tehát azért nyilvánvalóan azt lehet látni, hogy nagyon sokféle influencer tartalom fér meg jelenleg a piacon. Amire te gondolsz, az, hogy az influencereket tényleg egy kicsit reklámszerűen használod, sztoriba teszed, eljátszanak valamit, tehát nem arra gondolunk most, mint amikor ő a hagyományos influencer értelemben kipróbál dolgokat, picit amatőr módon, kicsit ilyen az néphangja módon áll a dolgokhoz, hanem itt konkrétan arról van szó, hogy már magas elérésű influencereket beleteszünk egy spotos környezetbe, vagy egy ilyen storytellinges környezetbe.
És ez van, amikor jól sikerül, van, amikor meg nem annyira önazonos az influencerre. Azt tegyük hozzá, hogy egyébként ez egy globális Oreo és Minecraft film promóciójának a része, és egyébként arra nem volt ez rossz, hogy elvezessen a globális promóra, amiben az volt a feladat, hogy körbe kellett rágni kockára az Oreo kekszeket, ezt befotózni, beszkennelni, beküldeni, és ezzel lehet nyereményeket elérni. Szerintem magyar Oreo képviselt részéről ez nem volt rossz megoldás, hogy csináltak egy ilyen influencer tartalom sorozatot, amivel bejelentették ezt a promóciót.
Utolsó hírünk jön, visszatér az ismerősök fül a Facebookra. De mit is takar ez valójában?
Szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy a TikTok, a Instagram, a YouTube-nál is ugye a következő videók és egyáltalán a ajánlott videók között milyen szerepet kap az algoritmus. Az algoritmus ajánlja a tartalmakat, egyre kevésbé az ismerősi hálónk van befolyással arra, hogy milyen tartalmakat kínálnak ezek a platformok, amikor megnyitjuk őket. A Facebook meg visszalép, és azt mondja, hogy nem, te át tudod majd kattintani Amerikában és Kanadában olyanra a Facebookot, hogy az ismerőseid aktivitását látod. Kb. Úgy, mint 15-20 évvel ezelőtt, amikor a Facebook elindult, látszik, hogy a Facebook feeddel, hírfolyammal egyre több felhasználó elégedetlen, egyre többen mondják rá azt, hogy béna, rossz, unalmas, az enyém már teljesen
semmi
elromlott.
Semmi közöm hozzá.
Szakértők szerint az is látszik, hogy a Facebook keresi a helyét ebben a teljesen megváltozott médiatérképben, vagy közösségi médiatérképben, tehát hogy a fiatalok fogyasztási szokásai a videókra, a hirdetésekre és egyebekre áttolódtak más platformokra, nyilván Instagram és TikTok vezeti ezekben, hogy a Facebooknak megpróbálják szerintem revitalizálni azt a részét, hogy ez egy közösségi kapcsolattartó dolog legyen, tehát picit az eredeti misszióhoz visszatérni, mert ebben még van potenciál.
És ezt egyébként fölvállaltam, mondják is, hogy kb. Oda akarnak visszanyúlni, ami eredetileg a Facebooknak az ígérete és küldetése volt, hogy az emberek közötti kapcsolódást megkönnyítse. Ez ugye a algoritmus alapú tartalomajánlatással szöges ellentétben van. Valószínűleg az, aki a Facebookon maradt, igényli azt, hogy ez ebben az élményben legyen része, és ne kvázi random dolgokat, meg mindenféle vicces videókat dobáljon fel neki a hírfolyama.
Köszönhető ez annak is, szerintetek, hogy a Facebook közönsége öregszik?
Az biztos egyébként, hogy egy csomó, vagy a felhasználók nagy arányában megvan az a nosztalgia, hogy amikor még tényleg azt láttam, hogy mi történik a barátaimmal, nem mindenféle híreket, meg mindenféle kreátoroknak a vicces, vagy humorizáló videóit dobálta föl a platform. Ez iránt egy csomó felhasználóban valószínűleg van egy ilyen nosztalgia érzés, és erre reagál ez a fejlesztés.
Érkezik pillanatokon belül Márton Szabolcs, az Indemédia ügyfélélmény igazgatója. Témánk az ügyfélélmény. Rebrief. A vendégünk Márton Szabolcs, az Indemédia ügyfélélmény igazgatója. Szervusz Szabolcs, köszönjük, hogy itt vagy.
Sziasztok.
Egy kiadó az ugye tartalmakat állít elő, jó értelemben véve nagyipari jelleggel, és ezek a tartalmak azok, amik így az ügyfélélményt adják, ezeket a tartalmakat pedig hozzáértő szakemberek állítják elő. Igazából hova tud ide ebbe a dologba megérkezni egy ügyfélélményigazgató, vagy akár egy kreatív szakember, miközben gyakorlatilag kreatív szakemberek folyamatosan csinálnak szuper élményeket olvasók és nézők tömkelege számára?
Ez egy érdekes kérdés olyan szempontból, hogy amikor először szembe jöttek velem az újságírók, a szerkesztők, a főszerkesztők, ők is ezt a kérdést tették föl. Ezt így a rendszeren belül nyilván senki sem értette. Szerintem ez egy tök bátor, nagyon pioneer megközelítés volt az Inda részéről, hogy mi lenne, hogyha én így ránéznék. Hiába tartalomgyártókról van szó, tudod, azért az, hogy hogyan jut el az üzenet, hogyan jut el az az üzenet, hogy ezt a portált választ, vagy hogyan jut el az az üzenet, tudok egy nagyon egyszerű példát mondani, hogy kivált egy csapat a mi cégcsoportunkból.
Ez akik a napi.hu economics történet.
Amikor rengeteg rendezvény és minden ugye elkerült ettől a családtól. És akkor tudod elhitetni a piacról azt, hogy tudunk rendezvényt szervezni, elhitetni a piacról, hogy tudunk izgalmas dolgokat létrehozni. Ahhoz egy márkatudor azért nem baj, ha van egyfelől. Másfelől ugye minden kiadvány, pontosabban minden hírekkel foglalkozó kiadvány ki van téve a politika játszmáinak azért. Én ugye nem vagyok politikai kommunikátor, de azért arról tudunk üzenetet megfogalmazni, vagy arról tudunk beszélni az embereknek, hogy amit olvasnak, az vajon megfelelhet-e az ő elképzeléseiknek. Nem akarom mélyen belemenni, de mindannyian tudjuk, hogy azért az elmúlt években az Inda Médiánál voltak hitelességi kérdések, és nekem feladatom volt az, hogy arról beszéljek az embereknek, mondjuk többszöri kutatás után, hogy amit olvasnak, az szerintünk rendben van, érdemes újra azt választani.
Mit kutattatok?
Én mondhatok most itt konkrétumokat, ugye?
Persze.
Jó. Szóval megnéztük azt, hogy igen, az Indexet megnéztük, hogy mi a helyzet az Indexnek a márka ismertségével, elfogadottságával, stb. Elég komoly kutatások voltak. Ennek az egyik outputja az volt, hogy a jobboldali érzelműeknek nagyon baloldali, a baloldali érzelműeknek nagyon jobboldali. Szóval nem tudták hova tenni, ez a se lenyelni, se kiköpni című történet volt.
Ez főként
volt.
Azt hiszem a tulajdonosváltás után volt, nem?
Abszolút. Hát én ugye, igen, abszolút. Tehát ugye elkezdő nem értették pontosan, hogy mi, és ráadásul ugye tartalom oldalról, hogyha nézzük, akkor ugye egymás után jelent meg mondjuk, nem tudom, a jobboldal prominens képviselőivel nagy interjú, de nem sokkal később mondjuk jött a Márki-Zay Péterrel, a Gyurcsány Ferenccel, a Dobrev Klárával, stb. Ugye ez egy nehéz, egy ennyire polarizált sajtóban, mint ami most van ugye nálunk, sőt nálunk, hát az egész világban, ott ezért ez egy furcsa dolog volt, ez nehéz volt így belátni, vagy így megérteni, hogy mi lenne, hogyha ezen az oldalon mondjuk mindenről lehetne olvasni esetleg. Ez egy cél volt tartalmi oldalról. Ha emlékeztek még, ugye a Nincs másikkal búcsúztak. Ugye nem véletlenül lett az Index, ugye az új mondás, az új gondolat. Ez onnan jött, ugye, hogy ők úgy hagyták ott ezt az újságot, ezt a magazint, hogy nincs tovább, meg ez nem úgy van, meg nem tudom. Miközben a számok nem ezt mutatják, mert azért az Index továbbra az egyik legolvasottabb portál, szóval, hogy ez egy nehéz beszélgetés, alakult valamennyit a fogyasztói közönség, azt látjuk, de összességében egyébként továbbra is ott van az élmezőnyben.
Ez egy elég erős példa arra, hogyha egy márka nagyon ismert és nagyon beágyazott, akkor az annyira beépül a szokásokba, meg a napi rutinba, hogy szinte onnan nehéz kibombázni.
Igen, bár
hát,
azért
az... egy új közönség érkezett menet közben.
Igen, igen, de azért a csere az nem volt jelentős. Szóval azért akkorát nem vesztett a törzs közönségéből, mint amennyire ez kifelé a távozók által mondjuk kommunikálva volt, hogy mostantól kezdve hú az Index, akkor senki nem olvas, amit. Ez így nem volt igaz. Ezt úgy mondom, hogy az egész kiadványpiacnak most van baja a számokkal, így nekünk is van bajunk.
Szerinted egyrészt ez minek tudható be, másrészt meg, hogy ilyen ügyfél élmény jellegű válasz adható-e ezekre a bajokra?
Hú, ezzel nagyon sokat foglalkoztunk, és azt gondolom, hogy vannak jó válaszaink, azt nem tudom, hogy az összes válaszunk megvan-e, de egészen biztosan ott kezdenék el keresgetni, hogy nagyon sok minden zajlik körülöttünk, és nagyon sok, hogy is mondjam, nehéz ügy is van most körülöttünk. Ezt régóta nem élte meg a világ. 2020,
rossz hírekre gondolsz.
Például, igen. Egy fenyegetettségi érzet van. És szegény kiadók, szegény magazinok, szegény újságírók nem tudnak másról írni, ugye, mert a kattintásokat hozni kell, ugye, hiszen ők reklámokból élnek. Elkezdik generálni az egyébként is, hogy mondjam, frusztrált, nem tudom, depresszió közeli társadalom felé elkezdik pumpálni továbbra is ezeket a híreket, mert ugye ez a hír. Tehát az van, hogy ki nyerte a választást, ki nem nyerte, ki halt meg, ki nem halt meg, milyen fertőzés van, milyen járvány van, nem tudom, stb. Az emberek elkezdtek ettől besokalni szerintem.
És arra például egy jó válasz, amit a Kubit csinált, hogy létrehozta a Jó Világ hírlevelet?
Én azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Annyiban tudtunk reagálni, hogy problematikussá vált az, hogy ki mit akar olvasni, egy, kettő. A figyelem, mint olyan, az rettentesen problematikus. Az a generáció, aki már ezen a digitalizáción, és azt kell, hogy mondjam, a social médián nőtt föl, ők ugye ezt közhely, de én nem tudom, szerintem ez most 3 másodpercnél járnak körülbelül. De most innentől kezdve az, hogy valaki végignyálazzon egy ilyet, ez nincs. Mindent a TikTokról, X-ről, innen-onnan, nem tudunk versenyezni azzal, hogy mi meg hasábokban, sok 10 000 karakterrel, egyszerűen nem korszerű ez a formátum, és ezeket szerintem fel kell ismernie a kiadóvállalatoknak, a kiadványoknak, és mi ebbe az irányba iszonyatos nagy lépéseket tettünk, így jött létre mondjuk a videó streaming platformunk, ahol videós formátumban próbáljuk átadni a híreket, és így került egyre nagyobb hangsúly az összes kiadvány social médiájára, és ebben viszont én tudtam segíteni, hiszen én ebből az ügynökségi világból ezt hozom magammal.
Azt mondod, hogy a hiába próbálkoznak globális szinten is nagyon sok kiadó a long form anyagokkal, ez tévútnak látszik?
Mert hogy egyébként erről is szó volt a hírek között, hogy a reklámok között is most már feltűnnek kisfilmek, tehát 5 perc, és hogy végignézik azért. Feltétlenül azért, mert végignézik.
Igen. Na most próbálom hogy is mondjam, konstruktív és optimista, kreatív igazgató énemet betenni, és elfelejteni azt, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk milyen együttműködéseim voltak ügyfelekkel, mit jelent nekik a long form, mit jelent nekik az, hogy sokat beszélünk, ugye? Szóval azt gondolom, nem arról van szó, hogy nem lehet jó egy long form, mert az emberek sorozott maratonokat tartanak, és órákig ülnek a tévé előtt. Én lehet, hogy nem voltam elég tehetséges ahhoz az elmúlt években, hogy én kihozzam az rám bízott márkákból azt a nagy volumenű, nagyívű történetet, amit el tudtunk volna mesélni, mert vagy az volt, hogy nincs rá idő, vagy az volt, hogy nincs rá pénz.
Szerintem azért ehhez csomószor kell szerencse, meg tényleg egy ilyen áldott pillanat.
Szóval a lényegben az, hogy szerintem működik a long form, működik, de szerintem nem tudom, hogy a hírvilágban működik a long form, nem tudom, hogy a reklámokban működik-e a long form, de jó tartalmakra szükség van, jó tartalmakkal el lehet érni az embereket, ezt fogják nézni az emberek. Az viszont meggyőződésem, hogy nem olvasni fogják. Nem olvassák. Nézik, nem olvassák.
Beszéltünk a figyelem, vagy a figyelmi képességnek a szűküléséről. Beszélgettünk arról, hogy a szöveges, hibrid, hosszú távú, longform tartalmak hogyan működnek. Most, hogy tényleg már 2 éve ezzel foglalkozol, hogy egy kiadóvállalat élményben, ugye főleg olvasóknak mit tud kínálni, szerinted mik azok a trendek, amikre még ezeken kívül most így 2025-ben érdemes figyelni, ha valaki tényleg ilyen nagyobb szabású tartalomfejlesztésbe vág?
Figyelj, az adatvagyon az nagyon-nagyon fontos lesz. Ugye ezzel mi nagyon-nagyon sokat foglalkozunk az Indamédiánál, mert ugye a Google, hogy mikor, meddig hagyja, hogy mi kövessünk embereket a digitális térben, ezt ugye nem tudjuk. Szóval az biztosan nagyon fontos. A SEO-zás iszonyatosan fontos, tehát hogy olyanok legyenek a szövegek, mert ránk találjanak, stb. Amivel trend, vagy inkább threat, ezt nem tudom, ez a mesterséges intelligenciának az előretörése, mert hogyha most megnézed a Google keresésedet, ő már adja a válaszokat, és nem linkeket fog neked hozni. Bizonyán. Tehát nem küldi a fogyasztót a mi oldalunkra, hanem ő innen-onnan összelopott adatokból, nem tudok más mondani, összelopja, mert nekünk nem fizet érte, az biztos, összerakja neked azt a 3 soros választ, ami neked egyébként pont elég, mert nem érdekel Val Kilmernek a halála, az odáig érdekel, hogy mi volt az a 3 film, ja, az volt, mosat meg szegény, de sajnál menjünk tovább, ugye? Nem jön el hozzánk, hogy elolvassa azt, amit az újságíró hajnal 3-kor megírta, nem tudom, az ő memoárját, és tök klassz cikket itt, nem olvasod el. Szóval a lényegben, amire figyelni kell, az a mesterséges intelligencia, nyilván ez nekünk is fegyver, mert meggyőződésem, hogy az elkövetkező időszakban, a hírszobázásban nagyon nagy szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Social media, ezt ma TikToknak hívják, én nem tudom, hogy 2 év múlva TikToknak hívják-e, mert 5 évvel ezelőtt sem tudtam, hogy annak fogják hívni. Készítjük fel a szerkesztőségeket arra, és meg kell szokniuk, meg kell tanulniuk, hogy röviden, tömören, egy-egy mondatban meg tudjanak fogalmazni olyan gondolatokat, ami miatt esetleg azt mondja a felhasználó, hogy érdekes ez az egy mondat, én erre rászánok 5 percet, elolvasom, vagy megnézem a hosszabb verziót. Ezt meg kell tanulni a minden szerkesztőségnek, és ebben van most az
egy
indonéz.
Egy filmes trélert kell csinálni minden cikkhez?
Hát kell végén. Ez most nagyon leegyszerűsítve, igen.
Szerintem megint kinyitottunk egy ajtót, erről beszéljünk később is még. Visszavárunk a műsorba, és köszönjük, hogy ma itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Márton Szabolcsa, az Indamédia ügyfélélmény igazgatójával beszélgettünk. Ez volt mára a Rebrief. Köszi, Bence.
Köszi, Viktor. Köszi, Szabi.
És köszi, hallgatók. További jó rádiózást, 1 hét múlva találkozunk a viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.